Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. A Magyar Tudományos Akadémia 2024-es Magyar Tudomány Ünnep program sorozatán Magyarok a Fúzióban címmel tartott előadást Szepesi Tamás, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont projektvezetője. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
Tulajdonképpen ennek az előadásnak az egyik célja egy ilyen tudománytörténeti áttekintés, hogy a magyar kutatók, szakemberek hogyan vettek részt a magfúziós kutatásokban az évek során, illetve a második fejében az előadásnak pedig azt szeretném bemutatni, hogy mik azok a jelenleg futó nagyobb projektek, amiken magyarok dolgoznak. Nézzük meg tehát akkor, mik voltak a kezdetek. A szabályozott magfúziós kutatások már az 50-es években elkezdődtek, de ezek titkosítottak, tehát katonai jellegűek voltak. Több országban párhuzamosan, versenyszerűen próbáltak a fúziót kutatni. Ezek azonban nem jártak kifejezetten nagy sikerekkel, úgyhogy végül 1958-ban Genfben a második Atoms for Peace konferencián tulajdonképpen nyilvánosságra hozták az eredményeket, és innentől számíthatjuk a világban a fúziós együttműködést a kutatások terén, és erről a konferenciából származik az a mondás is, hogy 30 év múlva lesz fúziós reaktor. Magyarországon Sivonyi Károly volt az, aki már 1959-ben, tehát egy évvel később meg tudott jelentetni egy olyan magyar nyelvű jegyzetet az energiatermés megvalósításának lehetőségéről, amiben gyakorlatilag mindennek az alapja benne van, amivel ma is foglalkozunk. Sajnos az ő munkája a félbe szakadt, nem folytathatta ezeket a kutatásokat. Közben a világban azért nagy erőkkel dolgoztak a kutatók, és tulajdonképpen egy ilyen útkeresési folyamat volt, milyen mágneses összetartású berendezésben lehet például a leghatékonyabban a fúziót megvalósítani, többféle berendezéssel próbálkoztak, míg végül aztán 1960-ban a Szovjetunió Kulcsatov intézetében föltalálták a tokamakot, amiről már nagyon sokat hallottunk, és ez nem véletlen. Ebben a berendezésben körülbelül 1000 elektron volt, tehát 10 millió fok hőmérsékletet tudtak elérni a szovjet kutatók, amit a világ természetesen hitetlenkedéssel fogadott, és senki nem akarta elhinni, hogy az oroszoknak ez sikerült. Ez egészen addig tartott, míg 9 évvel később a világon talán egyedülálló módon angol kutatók a saját mérőrendszerüket, egy Thomson-szórás rendszert elvittek Moszkvába, és megmérték a T3 tokamakban a plazma hőmérsékletet, és igazolták az elért nagyon magas hőmérsékletet, és innentől kezdve a világ gyakorlatilag megőrült, és tokamak építési láz tört ki. Mindenki tokamakot akart építeni, és ahogy korábban is láthattuk, mind a mai napig úgy képzeljük el, hogy a fúziós erőmű megvalósításának az egyik legmegbízhatóbb, vagy legnagyobb potenciál bíró módszere az a tokamak lesz. Magyarországon is épült tokamak, ahogy azt szintén hallottuk korábban. Tehát a nagyvilágban már a verseny azért folyt, hogy kiéri el az úgynevezett Q=1 körülményeket, tehát ahol a plazmában betáplált fűtési teljesítmény, az a megegyezik a fúziós teljesítménye, tehát olyan nagy fúziós teljesítményt sikerült elérni, és a Központi Fizikai Kutatóintézet éppen abban a helyzetben volt, hogy szeretett volna egy új nagy kísérletet, a korábbi ciklotron Debrecenbe költözött, és hát ugyan nem az első helyen, de végül szóba került egy tokamak építése is, és végül ez lett a befutó, pláne, hogy a tokamakot tulajdonképpen ajándékban kaptuk a szovjet-magyar barátság nevében az FMOV intézettől. Korábban TT3 néven futott, és aztán 75-től elindulva Pócs Lajos vezetésével Magyar Tokamak 1 MT1 néven épült újjá, és a 70-es évek végére érte el a teljes üzemi paramétereit, 1,2 teszta mágneses tér, 35 kiloamper plazma áram volt benne. Az MT1 a maga nemében egy korszerű berendezésnek számított, egy nagyon érdekes, speciális tekercsrendszerrel rendelkezett, amit könnyű volt szétszedni, tehát jól lehetett dolgozni magával a vassal is. Illetve egy részköpeny is volt a berendezés körül, ami a plazma stabilizálását segítette elő passzív módon. Áram mellettása pedig kondenzátortelepes volt, viszont viszonylag kevés megfigyelő porttal rendelkezett, tehát nehéz volt diagnosztikákat használni rajta. Minden esetre a 80-as években ezzel a berendezéssel végeztek kísérleteket a magyar kutatók, és kérdés volt már akkor is, hogy a fősodorbeli kutatások a nagy tokamakok építésének irányába mutatnak, tehát azok a legrelevánsabbak, mindenki azokat tartotta a legérdekesebbnek. Mit adhat egy ilyen környezetben egy ilyen kisebb méretű berendezés, mint az MT1? Itt két terület van, amit érdemes továbbra is kutatni, vagy egy ilyen speciális technikát kell kifejleszteni, például a diagnosztikát vagy fűtést, ami később nagyban is adoptálható, vagy pedig egy adott jelenségkört érdemes részletesen vizsgálni, egy olyan jelenségkört, amit nagy berendezésen drága vagy veszélyes lenne vizsgálni, és ezzel hozzá lehet járulni a plazmafizikához. Ennek megfelelően a laser blow-off technika, ami volt az egyik, amivel foglalkoztak az MT1-en, ez azt jelenti, hogy nagyon pici mikrométer, néhány 10-100 mikrométer méretű anyagdarabkákat lőttek lézer segítségével a plazmába, és ennek a kölcsönhatását vizsgálták. Röntgentomográfiát fejlesztettek, amivel a plazma sugárzását két dimenzióban is meg lehetett hasonlározni, illetve a videodiagnosztikát fejlesztettek és alkalmaztak. Később a 90-es években, az 90-es évek elején egy nagy felújításon esett át a berendezés, eltávolították a részköpenyt, és aktív plazma szabályozással helyettesítették, így nagyobb tér állt rendelkezésre a mágneseken belül, egy nagyobb vákumkamrát lehetett behelyezni, ami nagyobb plazma térfogatot tett lehetővé, több megfigyelő portot tudtak szerelni rá, és egy új, modern, számítógépes hálózaton alapuló adatgyűjtőrendszert is készítettek hozzá, és sokkal részletesebb méréseket tudtak végrehajtani így a berendezéssel. Sajnos minden korszak véget ér egyszer, így hát azok a problémák, amikkel a magyar kutatóknak tulajdonképpen mindig is együtt kellett élni, fölerősödtek. Hiába vált a csoport kiváló szakemberekből, sajnos nem volt olyan egyén, aki a teljes tokamak technikát, technológiát egy személyben átlátta volna, és koordinálni tudta volna a kutatásokat a megfelelő irányba. Nem volt a programnak világos célja, és a kutatók száma is alacsony volt. Egy ilyen kisebb csoportnál is az az ideális, hogyha legalább 10-15, inkább 20 kutató van, és ugyanennyi diák is be tud csatlakozni az utánpótlás biztosítására. És az is nagyon jól jött volna, hogyha folytatódik a nemzetközi együttműködés, de sajnos a szovjetekkel megszakadt az együttműködés a berendezés építése után gyakorlatilag. Közben a 90-es évek derekán lényegesebb változások is történtek, kialakultak nyugati kapcsolatok is, főleg németországi kutatóintézetekkel, és a munka egy része külföldre tolódott, a nagyobb kísérletekben megérte részt venni, ott relevánsabb publikációkat is lehetett létrehozni, megalkotni. A fiatal utánpótlás sajnos megszűnt, és a csoport a kritikus tömeg alá csökkent. Ehhez még ráadásul nehezítésként jött az is a világban tapasztalható trend, hogy a tudományos teljesítményt a publikációk alapján értékelték, és ez a csoport több okból sem publikált sokat, egyrészt a kutatók alacsony száma miatt, másrészt a fúziós terület világszerte eleve keveset publikál, és ezért versenyhátrányban van más kutatási területekkel, és plusz beleadásul egy kis tokamak kevésbé volt releváns publikációs szempontból is, mint egy nagyobb berendezés, illetve a világban is az látszott, hogy azért az USA-ban és a Szovjetunióban is csökkent a fúzióra szánt pénz, így aztán a 97-ben döntés született a tokamak leállításáról, a vákumkamra pedig a Wigner Fizikai Kutatóközpont épület előtte lett kiállítva. Ezzel Magyarországon azonban nem ért véget a fúziós kutatás, ugyanis 2000-ben Magyarország belépett az Euratomba, és így EU-s támogatási lehetőség nyílt a fúziós kutatásokra. Itt újból a csoportnak el kell dönteni, hogy mivel szeretne foglalkozni, épít egy saját kísérletet, vagy meglévő kísérletekben próbál részt venni, és végül is oda jutottunk, hogy diagnosztika, tulajdonképpen diagnosztika szolgáltatók lettünk, tehát a főbb kutatási területeink plazmaturbulencia, pelletplazma kölcsönhatás és fúziós reaktortechnológia területen tudunk olyan diagnosztika vagy kisebb berendezéseket építeni, amit nagyobb kísérletekben lehet használni. Ehhez hozzájárult, hogy sikerült jelentős fejlesztéseket végrehajtani saját technológiai bázis és ipari háttér kialakítására. Kamerákat, detektorokat fejlesztettük a vákum technika tudásunkat, pelletbelövő technológiába is beszálltunk, ami igen ígéretes, illetve gépészeti tervezés területén is sokat léptünk előre. És aztán valamivel később, 2014-ben pedig az Eurofusion konzorciumhoz is csatlakoztunk. A konzorciumot az Európai Bizottság tanácsára állította föl az Európai Fúziós Közösség. A célja pedig az, hogy az 50-es évekre valamennyi áramot tudjunk termelni, villamos áramot magfúzióval. Tehát tulajdonképpen a fúziós kutatásokat koncentrálni kell a megoldás irányába, az alapkutatás szerteágazó tevékenységét inkább be kell csatornázni a technológiai megoldás irányába. Ennek érdekében a fúziós úti tervet kidolgozta ez a konzorcium, amiben gyakorlatilag az egyetlen fejlesztési út a már korábban hallott ITER-demo vonal lépcső tulajdonképpen ez jelenti, illetve van egy biztonsági tartalék, a Stellarator, ami jelenleg a Wendelstein 7X-et jelenti. A Stellarator vonalat is meg kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy milyen alternatívát kínálhatatok a makokhoz képest. Tehát a hangsúly a technológiai fejlesztésekre került, és leginkább támogatás csak az ITER-hez és a demóhoz szükséges programok kapnak. Ennek következtében aztán a Magyar Fúziós Csoport ismét fejlődésnek indult, egy ütőképes mérnökcsoportot hoztunk létre, ezzel lépést tartva a világban a fúziós kutatások irányával. Projektmenedzsment és informatikai hátteret is kialakítottunk, illetve szoros együttműködésben dolgozunk leginkább a BME-vel, ahol nem csak a kutatás, hanem az oktatás is jelentős szerepet kapott, és több fúziós tárgy, magfúziós témájú tárgy is elindult. Jelenleg 8 fúziós tárgyat oktatnak. A BME mellett még az ELTE-n és a Szegedi Egyetemen is vannak fúziós tantárgyak, és ennek következtében 2011 óta fúzió témájú államvizsgát is lehet már tenni Magyarországon. Sajnos azonban nem fenékik tejfele az élet, ugyanis a diákok elvándorlása jelentős, ezt meg tudtuk figyelni az utóbbi évtizedben, másfél évtizedben már igazából. Korábban az volt a jellemző, hogy a kutatók PhD-t készítenek külföldön, tehát PhD-s korukban már elhagyják Magyarországot. Jelenleg már MSc szinten is elég sokan külföldre mennek. És sajnos az egy másik szomorú tapasztalat, hogy aki egyszer külföldre ment dolgozni, tanulni, nem igen tértek vissza utána a magyar fúziós kutatásba. Mindemellett a magyar fúziós csoport fejlődése töretlen volt, és egy globálisan jelentős fúziós kutatási szereplővé tudott előrelépni. Számtalan diagnosztikai projektet sikerült végrehajtani, illetve a tudományos eredmények sem maradtak el, publikációk, hozzátéve egy zárójelbe, hogy a fúziós terület továbbra is keveset publikált, tehát ebben az értelemben. Most áttérnék akkor a főbb kutatási területeinkre. Az egyik ilyen terület a már korábban is említett videodiagnosztika. Itt kétféle a videokamerával dolgozunk, mind a kétféle kamera a látható fénytartományában működik. Az egyik egy saját fejlesztésű intelligens kamera, Edicam névre hallgat. Az ilyen kamerákat általában áttekintő üzemmódban használjuk, az egész berendezés belsejét figyelik, és minden érdekes vagy veszélyes eseményt rögzítenek. Itt már másodszor használom a veszélyes szót, de szeretném kiemelni, hogy ez nem az emberekre, meg a környezetre veszélyes dolgokat értem ez alatt, hanem magára a berendezésre, tehát a már korábban látott mondjuk falburkoló elemek megolvadásáról van szó ilyenkor. Az Edicam mellett gyors kamerákat is szoktunk használni, ezek akár százszor is gyorsabbak lehetnek, mint az áttekintő képet adó kamerák, és hát mi a különbség? Ugyanazt a plazma kisülést megvizsgálva egy lassú és egy gyors kamerával alapvetően más képet láthatunk. A szép nyugodtnak látszó plazma szél az gyakorlatilag apró kis filamentumokból áll. Ezt egyszerűen a lassabb kamera időfelbontása nem tudja látni, de egy gyors kamerával ilyen érdekes jelenségek is vizsgálhatók. Ilyen a kamerarendszert jelenleg a világ legnagyobb szupravezető kísérletein üzemeltetünk, a Vendesen 7X-en 13 kameránk van, illetve a idén elindult GT60S-en egy darab Edicamunk van. Egy ilyen veszélyes eseményt itt be is mutatnék, hát veszélyes, érdekes eseményt. Egy fényes felvillanás látszott a kamerán, amiből azt gondoltuk, hogy esetleg megsérült valamilyen falelem. Ezt később igazolták is, a belső vizsgálattal készítettek fényképet egy apróbb olvadásnyomról, ugyanazon a helyen, ahol láttuk a kamerával. A másik a nagy kutatási terület, fejlesztési terület, amivel a magyar csoport foglalkozik, a Nyalábér missziós spektroszkópia, amivel a plazma sűrűséget tudunk mérni jó felbontással, időben és térben egyaránt. Egy ilyen berendezés egy atomnyalábot állít elő, és juttat be a plazma belsejébe, ami a plazmába jutva fényt bocsát ki, és ezt pedig egy optikai rendszerrel megfigyeljük. Ehhez nem csak a nyalábbelövő rendszert készítjük el, hanem a megfigyelő rendszer is magyar fejlesztés, egy speciális detektorrendszerről van szó, ami optimalizált az ilyen megfigyelésekhez, és hát kelendő a dolog, mert elég sok országban elég sok kísérletet végeztünk hasonló diagnosztikával. Az egyik a legújabb kutatási területünk pedig a tört peletbelövők fejlesztés, a már említett ITER tokamakok, vagyis a nagyobb méretű tokamakok esetében a bizonyos folyamatoknál a belső fal esetleg nagyon nagy hőterhelést kaphat. Ezt mindenképpen el kell kerülni, és a hatásait csillapítani. Ezért egy ilyen idézőjelbe tett vészleállító rendszert terveztek az ITER tokamakhoz, ami nagy mennyiségű fagyasztott gázt juttat a berendezés belsejébe, ez a tört pelet belövő. Miért tört? Azért, mert a bejuttatni kívánt gázt lefagyasztjuk egy nagy tömbbe, hogy mekkora tömbbe, körülbelül egy ilyen vesgősdugó, borosdugó méretű fagyasztott gázdarabkát kell elképzelni, amit nagy sebességre fölgyorsítunk, és a plazmába jutás előtt apró szilánkokra törünk. Ez a hideg fagyasztott gáz beborítja a plazmát, és reményeink szerint biztonságosan le tudja állítani. Egy ilyen törpelt belövő fejlesztésre nyertünk támogatást az ITER-től, és építettünk fel egy rendszert az Energiatudományi Kutatóközpontban. A rendszer nem kicsi, elég nagyméretű, mivel ez már az ITER-hez készül, és egy az egyes léptéket követi. Végezetül néhány szót szeretnék szólni azokra a kollégáinkról, akik külföldön dolgoznak, és magyarok. A közülük két személyt szeretnék kiemelni, akik elnyerték az Alfvén díjat, a legmagasabb európai kitüntetést, amit plazmafizikus kaphat. Dr. Polkár Miklós, aki az MIT-n dolgozott az USA-ban. A főbb területe a plazmafűtés és áramhajtás, de emellett a tanításban is nagyon nagy szerepet vitt, és sokat segített a nekünk is a Magyarországon lévő kutatóknak. MTA külső tag, és az Alfvén díj mellett még az amerikai megfelelőt, a Maxwell díjat is elnyerte. A második ilyen prominens személyiség dr. Fülöp Tünde, ő a Chalmers Egyetemen tanít, és a szakterülete az elméleti plazmafizika, az elfutó elektronok és a diszrupciók. Név nélkül, de a térképre helyeztem azokat a kutatóintézeteket, ahol szintén dolgoznak a magyar kutatók. Velük általában jó szakmai kapcsolatot ápolunk, több témában is együttműködünk velük, tehát úgymond nem veszítettük el őket, amikor külföldre mentek. Kölcsönös szakmai segítségnyújtás és együttműködés jellemzi a kapcsolatot velük. Köszönöm szépen a figyelmet!
Szepesi Tamást, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont projektvezetőjét hallották. A Magyar Tudományos Akadémia 2024-es Magyar Tudományünnep előadásai visszanézhetők az MTA YouTube csatornáján. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.